Akkor beleírtuk ebbe a megállapodásba, hogy jelenjen meg egy könyv Angkorról.
Mikor jelent meg a könyv?
Hát az első könyv az 89.
Mert hogy 92-től vált a világörökség részévé.
Igen, tehát abban már nagyon előtte aktívan részt vettem a világörökségi felvételében. Tehát visszatérve arra, hogy az angkori civilizációval hogyan kerültem kapcsolatba, tehát akkor, amikor ennek a bizonyos előbb emlegetett megállapodásnak a megkötésére kiment egy magyar delegáció Budapestről, ez még 83-ban volt. Akkor én annak a delegációnak a része voltam. Ugye a Művelődési Minisztériumból, a Külügyminisztériumból mentünk ki. És ennek a delegációnak volt az egyik, hogy úgy mondjam, ajándéka, hogy repülővel elvitték Angkorba. És én akkor vetődtem először el Angkorba, és megint egy ilyen drámai körülmények között, ez még a vietnámi hadsereg által uralt terület volt, ahol állandó harci cselekmények voltak, úgyhogy mi összesen hivatalosan 2 órát tölthettünk mindössze a területen, de természetesen az a benyomás, tehát akkor, amikor megláttam azt, hogy az, ami fényképeken fantasztikusnak és szépnek és gyönyörűnek tűnt, hogy az milyen egyszerűen lelket felforgató módon más, mint amit valaha bárhol tapasztaltam az életemben, a látvány, az, annak a látvány befogadásának a folyamata, minden olyan felkavaróan izgalmas és érdekes volt, hogy amikor ez a bizonyos könyv elkészítés 5 évvel később megtörtént, akkor még mindig alapvetően egy katonai területen lévén, mi oda 51 napból összesen 8 napra engedtek csak oda minket a fotóssal. Addig kellett várakoznunk, könyörögnünk, magyaráznunk, és egy egész hadosztályi katona védett minket, hogy nehogy mi velünk valami történjen az alatt a 8 nap alatt, amíg ott voltunk.
Angkor egy hatalmas birodalom volt.
Angkor, az Ankarának a jelentése az az, hogy város. Azt jelentette a korabeli világban, hogy ez már egy civilizációs csúcs teljesítmény.
Közel 1 millió lakosa volt, tehát, és egy nagyon, nagyon jól szervezett, ahogy én utána olvastam, valami egészen zseniális módon szervezték a csatornázástól kezdve a vízellátásig és minden egyéb dolgot.
Ez így volt. Nagyjából mostanában az elmúlt 30 évben van 3000 négyzetkilométeres területre terjesztik ki azt a civilizációs hatókört, vagy hatáskört, amelyben Angkort megszokták határozni. Ez valójában egy magterületből áll, ahol minden nagy uralkodó, akinek nagyon sok forrás állt a rendelkezésére, és egyáltalán belevághatott egy vallási központ, közigazgatási központ, kulturális központ megépítésébe belefogott. Tehát ebből is legalább 50-60-at fogunk tudni meghatározni, ahol ilyen kísérletek voltak. Tehát amikor valaki 2 napra oda megy, akkor tulajdonképpen szaladgál ezek között az épületek között, templom piramisoknak is hívják őket, vagy szobor épületeknek, mert óriási faragott, piramis alakú, fantasztikus épületekről beszélünk, amelyek tele vannak domborművekkel, 100 meg 100 négyzetméteren keresztül áradó, 3 méter magas, 600 méter hosszú.
Ez elég megalomán.
Igen, de a megalománia egyszerre párosul egy ilyen néhány milliméter vastagságú vagy vékony faragott felületnek a nagyon aprólékos kidolgozásával. Tehát egyszerre ott van jelen a megalománia és a miniatűr kidolgozottság iránti eltökéltség és készség. A gazdagságuk az főforrásnak szokták megnevezni azt, hogy a rizstermelésnek évente 2-3 aratás feltételeinek a megteremtése hozta létre azt a termény felesleget, amivel aztán kereskedvén eladták, elcserélték. Tehát ez a rizsfölösleg az, amelyik egyszerre a lakosságnak a demográfiai robbanását, tehát elszaporodását teszi lehetővé, másrészt megteremti a gazdagságot, hogy kicserélhető kereskedelmi alapot nyújt, illetve nem utolsó sorban olyan hadseregeknek a létrehozását teszi lehetővé, amelyek hódítani tudnak, így aztán adóztatni tudnak másokat. Benne vannak a technológiai csúcs teljesítmények, legyen ez akár a kohászatnak, például a vaskohászatnak, vagy akár a a nemesebb filmeknek, Réznek, Bronznak az előállítása. Tehát ezek mind-mind olyan technológiai csúcs teljesítmények a korban, mint ahogy az ön által is említett például öntöző rendszerek, amelyek óriási kiterjedésű, rendkívül precízen...
Mérnöki bravúrok ezek.
Igen, és egyben aztán az alapját is alkotják az összeomlásnak. Mert éppen, igen? Mert rendkívül törékenyé teszik magát az egész rendszert. Tehát sokféle magyarázatot adnak arra, hogy miért omlott össze az ankori birodalom. Biztos, hogy az egyik nagy központi oka abban is volt, hogy a rendszereik, ezek az öntöző rendszereik csak néhány éves mondjuk klimatikus változást, aszályt, vagy akár nagyobb, például kiáradó folyókat, vagy medőket elhagyó tavakat voltak képesek tervezetten elvezetni, kezelni. Tehát egyszerre volt a gazdagság alapja például a Tonle Sap tó, amelyik négyszeresére növeli a vízfelületét minden évben, amikor a Himalájából leáramló víz a Mekongon keresztül olyan óriási tömegű víz keletkezik és jön le a folyón, hogy visszanyomja a tóba, úgy is hívják, hogy a nagy tó, a Tonle Sapba a vizet, és kiárad a tó, eláraszt egy hatalmas területet, még egyszer mondom, négyszer akkorát, mint a száraz évszakban ugyanennek a tónak a területe, és amikor visszahúzódik a víz, akkor az elárasztott területen rendkívül gazdag rizstermést lehet learatni. Tehát ez az árasztásos rizsművelés, ez egy nagyon komoly technológiai felismerések sorozatát tette szükségessé.
Tulajdonképpen a klímaváltozás okozta a vesztét aztán?
Az egyik biztos, hogy a klímaváltozás volt. Azt mondják ma, hogy legalább 7-8 éves szárasság volt az, amelyiket már nem tudott kibírni ez a rendszeréget. Tehát ennek a prototípusa az, amit aztán utána, ahogy növekszik a társadalom, és egyre nagyobb szabású beruházásokat hajtanak végre a környezet átalakításában, egyrészt létrehozzák ezeket a hatalmas víztározókat, másrészt egyre jobban összekötik a csatornarendszereken keresztül ezeket a kisebb területeket, és mindegyik területben újra meg újra létrehoznak egy szentélyt, annak a szentélynek a feladata az, hogy azt a szellemiséget, azt a kulturális örökséget, azt az életmódot örökítse át, adja át, tapasztalatokat gyűjtsön, amelynek a hordozói adott esetben a papok, a politikusok, az uralkodó körül, közvetlen környezete, a saját szűkebb, tágabb értelmiségük. Ők azok, akik ezeket ön által is említett templom piramisokat, vagy állami templom piramisokat létrehozzák, megépítik.
Volt kasztrendszer náluk is mind Indiában?
Természetesen. Ugye nagyjából a 37-38 uralkodóról beszéltünk abban az idősában, amiről beszéltünk, és ezek között az uralkodók között alapvetően két olyan nagy világvallás, a hinduizmusnak különböző ágai és a buddhizmusnak a különböző irányzatai, amelyek tulajdonképpen uralkodók. De legalább olyan fontos az ő helyi vallásaik, szokásaik beépülése, vagyis átalakítása ezeknek a világvallásoknak. Ahogy a franciák is, amikor elkezdik kutatni igazából Angkort, akkor először ők is az indiai mintáknak a nem túl szerencsés utánzatait látják az angkori civilizációban. És később, ahogy egyre jobban megismerik, jönnek rá, hogy mennyire egyedi teljesítmény, mennyire különleges, más, több annál, mint amit akár a kínai, mert hogy az is hatott rá, akár az indiai, akár az ő saját belső hitviláguk, a természetről alkotott ismereteiknek az eszenciája tükröződik ezekben a kmer épületekben, domborművekben, szobrokban és szövegekben, amelyek egyáltalán fönnmaradtak, hát nagyon kevés.
Mit adott az emberiségnek akkor?
Hát egy kimeríthetetlen tapasztalatot arról, hogy a természettel gőgösen vagy túlzott önbizalommal bánó ember önmaga pusztulását is el tudja hozni, akkor engem személy szerint egyfajta szellemi, lelki alázatra tanított meg. Tehát ez a nagyon összetett viszony, az abban a társadalomban élő emberek összetett viszonya egymáshoz, önmagukhoz, a természethez, ez a nagyon-nagyon-nagyon nehezen szavakba öntető komplexitás az, ami engem magával ragadott.
Torda Judit interjúját hallották.
Akik eddig követték a műsort, bizonyára kíváncsiak arra, ki lesz a téma utolsó szereplője, akinek története valamiképpen kapcsolódik ehhez a kiállításhoz. Csalódni fognak. Ő egy sportoló, és ráadásul nő. Nem fűződik a nevéhez találmány, felfedezés, de egy megszívlelendő mondás igen. A sport megtanít, hogyan lehet győzni, és hogyan kell emelt fővel veszíteni. Mospart Sarolta nem szerepel az akadémiai kiállításon, de ha felnézünk az égre, az 586.003-as számú kisbolygó az ő nevét viseli. Egy felhőn üldögélve lóbálja a lábát, és nézegeti a sok apró futót odalent. Eddig egyedüli sportolóként és ötödik nőként a 43 kisbolygó között. Róla van elnevezve ma a Margit-szigeti fotókör, és lakásszínház nyílik Feledi Péterrel közös otthonukba március 1-én, Mospart ház címmel.
Köszöntöm a Civil Rádió 60-on túl magazinjának mai vendégét, Mospart Saroltát, aki 14-szeres magyar tájfutó bajnok volt, 1972-ben női világbajnok tájfutásba, a sífutás 6-szoros női bajnoka. 1976-ban az 5-napos svéd tájfutó bajnokság győztese, elsőként volt női győztes ebben a kategóriában. Nevét nem csak a tájfutó sporták, hanem az egész ország ismeri. A neve is különleges. Mit jelent ez a név? Mi kötődik, mi fűződik hozzá?
Igazából francia név, tehát egy francia építész, a francia forradalom után jött ide helycére, tehát az emblémbe, és ma meg is néztük még, mikor élt mindkettő édesapám, édesanyám, tehát elmentünk a helycei temetőbe, és kikértük a könyvet, és megnéztük. Senki Monspart nem ér már ott, de három fia volt, és abból két ágon még a mai napig is szinte minden Monspart ismer, minden Monspart, mert nem olyan sok.
Köszönöm, és mi az a tájfutás?
A tájfutás az egy nagyon érdekes sportág, azért, mert szellemi és a fizikainak az ötvözete, tehát kicsit kell a térképet tájékozódnom, útvonalat választanom, ami nekem a legjobb, és mindenkinek lehet, hogy kicsit más útvonal a legjobb, amivel nyerni tudna, és bizony egy olyan optimálisan, maximális sebességgel kell futnom, amivel még nyerek, de tudok tisztán gondolkozni és tájékozódni.
Mit nyújtott életedben a sport?
Hát most így mondhatjuk, hogy minden, de azért el kell mondani, hogy én egy kövér kislány voltam, nagyon szegények voltunk, három öcsém volt. Tehát én menekültem otthonról, a fiúk ugye nem csinálják a házmunkát, mindent nekem kellett volna segíteni, a vásárlástól a vasaláson át, még padlót vixeltünk ugye az 50-es években, és mindent kitaláltam, minden szakkört, minden sportágat, hogy valami ürügyem legyen, hogy nem vagyok otthon, nem nagyon ment. Tehát például ez érdekes, hogy legalább 4 vagy 5 a kézilabda, vívás, tenisz sportágaktól eltanácsoltak, hogy ügyetlen vagyok, nem kellek. Hát akkor még nem volt ilyen szabadidősport lehetőség, vagy látszott rajta, hogy lesz belőle bajnok, vagy nem. És gyakorlatilag 16 évesen, az már egy elég idős kor, gimnazista voltam, amikor egy véletlen folytán a tájfutást megismertem, és azt mondtam, na oké, ez az enyém, csak a rajtba látnak, csak a célba, hiába vagyok kövér, arra figyeltem, hogy két fa közé ne szoruljak be, és hát ez nem ment.
Olvastam néhány riportot, amit veled készítettek, és egyikben másikban volt egy szemernyi kis keserűség. Mi hiányzott még ehhez a sportkarrierhez, úgymond?
Most nem tudom, mire gondolsz, de talán az, hogy Magyarországon, és akkor ez ilyen érdekes, furcsa, hogy Magyarországon, aki nem olimpiai sportoló, az nem igazi érték. Tehát hiába voltam világbajnok, hiába futottam először maratont Európában nem olyan rossz idővel, hiába próbáltam bármit csinálni, aki nem olimpiai sportágban jó, az Magyarországon másodrendű. És nagyon érdekes, hogy utána, sokkal utána, tehát a betegségem, a sántaság, a sport fölhagyásom után, amikor 90-ben elmentem dolgozni, akkor még Nemzeti Egészségvédelmi Intézetnek hívták a mai munkahelyemet, az Országos Egészségfejlesztési Intézetet, és itt viszont pillanatok alatt kiderült, hogy ugyan az egészségügyben dolgozom, de hát azért ez a betegségügynek egy ilyen elhanyagolt, szélső érintő része, hogy aki az egészségügyben nem orvos, az másodlagos. Tehát én mondjuk ebből a szempontból már edzett voltam, de az egészségügyben dolgozni is nagyon sokat kell, nagyon keményen kell.
1978-79-ben nagy együttérzéssel figyeltük a műsort, az egész családunk, hogy fölépülsz a betegségből, mi történik, hogy lesz azután, és utána nagyon sokáig nem hallottunk rólad. Örülünk, hogy itt maradtál köztünk, és melyik volt az a kapu, amelyik kinyílott a nagy becsukódás után?
Hú, nagyon sokan és nagyon nehezen, hogyha ezt most nem taglalom, csak amikor hozzá volt szokva egy sportoló, hogy elkezdek sífutni, és bajnok, elkezdek sokat futni, maraton is megy. Tehát mindig tudtam, hogyha melózok érte, nagyon sokat melóztam mindegyikért, de akkor annak előbb-utóbb lesz eredménye. Hát ezzel a betegséggel és a rohadt lábammal ezzel nem így volt. Tehát én megpróbáltam mindenfélét, mert én még akartam volna versenyezni. Igaz, hogy már akkor sem voltam fiatal, 34 éves, amikor beteg lettem, de arra gondoltam, hogy hogy határozzam én meg, hogy mikor hagyom abban, egy rohadt kis kullancs mondja nekem a végét. És nagyon soká, nagyon nehezen, míg elmentem egy olyan orvosi ától cettig tartom fejem bubjáig vizsgálatra, amikor mondta, doktor Csarolta, nincs baj, nem hülyébb, mint volt, de a lába soha nem lesz világbajnoki, tehát azt vegyem tudomást, hogy csináljuk bármi más, de ne akarja futni. És akkor ez volt egy olyan vonal, amikor oké, elhatároztam, hogy akkor most egész más kell csinálni, de a lelkem még mindig nagyon sokáig háborgott, és nem voltam alázatos, hogy miért pont én, miért nem tudta az orvos, hogy mi bajom van, miért nem mondtam én neki, tehát annyi mindent ki lehetett utólag találni, hogy ha talán elkerülhettem volna, de mindegy, ez tény volt. És nagyon hosszú idő volt, amíg úgy picit rájöttem azt hiszem egy ilyen fanyar humorral, hogy azért tulajdonképp jó, hogy itt vagyok Sántán is. És akkor ez a Sánta volt világbajnok, az oda megy rengeteg nő vagy futó vagy gyaloglók közé, és ott totyogok hátul, sántitok hátul, alig haladok, míg régen az elsőért küzdöttem, most maximum azért küzdhettek, hogy ne én legyek az utolsó, de ez volt, amikor nem is sikerült, és nem volt jó érzés, szóval nehezen küzdöttem meg vele, míg azért lassan de értem, hogy milyen ma nagyon jó, hogy most itt beszélgettünk, hogy beszélhetek arról, hogy csinálhatom, hogy civilként, és ez talán igaz, hogy egy kicsit jobban elfogadnak az emberek, hogy fú, hát ha ez a Sánta ember mégis tud mozogni, és hajlandó mozogni, hát akkor nekem van két lábam, ugyan kicsit dagadt lábak, de akkor mégis megpróbálom, és szerintem talán hitelesebb vagyok. Így most egy Sánta volt élsportoló, mintha egy igazi élsportoló, amikor abba hagytam volna, és akkor itt csak úgy mondanám, azt hiszem, hogy ezt az ajándékot viszont pluszba adta a Jóisten nekem ehhez.
Nagyon egyetértünk, több tájfutó versenyen láttalak már, mindig körülvettek férfiak, nők, lelkesen és bámultak rád. Azt hiszem, hogy ennél nagyobb élményes sikere egy sportolónak nem lehet a pályán, úgymond, vagyis a sportba, hogy mindenki ismeri, szereti, odafordul felé, és örülnek, a közöttük van. 60 plusz a neve annak a mozgalomnak, amit a 11. kerületi önkormányzat beépített, és érdekelne a véleményed, hogy mit tudnál ajánlani olyan 60 pluszos hölgyeknek, uraknak, akik versenyszerűen vagy élsportszerűen nem üzték, vagy nem foglalkoztak életükbe így a sporttal, de most jó lenne, az egészségüknek is jót tenne, ha kimozdulnának. Mit tudnánk csinálni ezzel az elég nagy tömeggel, aki, aki nem sportolt úgy, ahogy te gyerekkorodtól kezdve idáig.
Vegyük sorjába, tehát először nagyon jó a kezdeményezés, a 60 plusz. Minden kerületnek nagyon-nagyon gyorsan át kéne vennie, és nem szabad féltékenynek lenni a 11-nek, hanem továbbadni, hogy csinálja a főváros mindent. Kettő, hogy valóban több mint 3 millió nyugdíjas van lassan az országban, és ez egy nagyon nagy szám, és fontos lenne, és valahol úgy néz ki, hogy se a politika, se a média nem szólít meg minket. Tehát, mint ahogy a fogyasztásainkat nem mérik csak 49 évig, mint ahogy itt most a Finnagorában elhangzott, hogy ők is a sportolási szokásokat eleinte csak 65 évesig, most már mondták, hogy legutóbb már mérik tovább is, de hát mikor jutunk mi majd oda, és nincs televízió műsor, tehát ha megnézzük, azt hiszem az MTV1-en van időközönként az évgyűrűk, de ezen kívül egy-egy ilyen jó rádió műsor, de azért a televízióban olyan helyen, én azt mondanám, szappanoperákba kéne beépíteni olyan elemeket, hogy az időseket hogy segítsük és hogy támogassuk. Most a konkrét másik kérdésedre válaszolva, viszonylag sokat járok én ezzel a 10 000 lépéses számlálóval nyugdíjas klubokba az országba, és mindig elmondom, hogy itt senki nem akar helyettünk, tehát nekünk kell. És ha dolgoztunk 30-40 évig, vegyük föl bizony a nyugdíjat, ha lehet minél nagyobb egészségben, 30-40 évig. De ehhez az egyik, amit minden magyar imád enni, és különösen vidéken, még jobban talán, mint a nagyvárosban, bár ezt nem tudom, mert nem mértem kutatást, de 60 után tudomásuk kell venni, hogy nincs nagy tányér otthon nálunk. Tehát minden nagy tányért odaadok a gyereknek, az unokának, és már csak kis tányért pakolok meg, tehát kevesebbet eszem. És az a rossz hírem, és természetesen többet kell mozogni, többet kéne, de minimum gyalogjárok, ha nem is lépcső, mert bizonyos csípőkopások ebben a korban már elképzelhetőek, de nagyon sok olyan mozgás van, ha lehet, akkor vízitornára megyek, de ha nem, akkor vidéken például nagyon sokszor lehetőség van a táncra, és hogy ez népi tánc, vagy klasszikus tánc, és nincs hozzá hapsi, mert nők táncolnak együtt, ezt tudomásul kell venni, de legalább mozgok, és táncolok, vagy a nagyobb városban, gyakrabban van, vidéken kezdődik nagyon lassan ez az úgynevezett öreg tyúkok tornája, tehát az öcsi egyesületek, hogy amit tudják, hogy a mélyhátgerinc, a hasizom, tehát azokkal a izmok fejlesztésével és azoknak a megmozgatásával foglalkozik egy jó szakember, vagy hölgy, mindegy, tehát egy jó tornavezető, aki tudja, hogy mire van szüksége, és esetleg mit tilos egy 60 éves embernek, vagy 60-nál többnek. Tehát a mozgás és az étkezésnek a fontossága, kevesebbet eszünk, többet mozgunk, és ebbe szoktam még mondani, hogy 70 után már nem csak kis tányéren, csak már mokkás tányéron fogunk enni. Nem tudom, hogy valósítom meg, mert én is lassan odaérek, de most még csak a szám nagy, de szóval egyre nagyon beépít, az időszervezet egyre jobban mindent beépít, amit beviszünk, és szinte nonsens leadni belőle. Japánban és Svájcban felmérést végeztek, hogy azok az 5.-6. gyerekek, mert ott kezdik kötelezően a testnevelés óra keretében belül oktatni a tájfutást, kimutathatóan is mérték, kutatták, kevesebb baleset éri őket az utcán, az otthon, a fáról leesve, bármilyen szituációban, mint a nem tájfutni tudó gyerekeket még, mert egyszerűen az ember megtanul, hogy fölveszek információt a térképről, egyeztetem a valósággal, és utána ugye úgy választok útvonalat, ami nekem a legjobb. Tehát úgy futok át az úttesten, hogy fölveszem, hogy innen jön a tó, onnan jön a tó, én így tudok, átfutok köztük, vagy nem. De ezt tudom, hogy ha vagy ezerre az ágra fölmászom, arról leesem, arra nem mászom föl. Vagy szóval úgy állítom a létrát, hogy ha mégis fölborulnak a konyhába, ne létrástul kiesek a 6. emeletre az ablakon, hanem esetleg másfelé boruljon a létra. Szóval egész érdekes ez a kísérlet, amit végeztek, hogy a tájfutók, azok sokkal jobban érzik magukat a fizikai valóságban.
Milyen terveid vannak még?
Hát ez az ilyenkor azt kell mondani, hogy én azt szoktam mondani, hogy a jó Isten szól, akkor elmegyek a temetőig, és akkor ott csak beugrom, hogy ne legyen probléma vele, elsántítok, de most azért igazából én az időseket, tehát a 60 plusz, 70 plusz időseknek szeretném mondani, hogy ne hagyjuk magunkat. És mi ne hagyjuk. Tehát nem eszünk sokat, és mozgunk sokat, és jól érezzük magunkat. És olyan sok apró dolgon is lehet örülni, akkor miért van? Tehát annyi sok apró öröm van. Tanuljunk meg ezeknek is örülni.
együtt ültük végig ezt a konferenciát, az volt a címe, civil szervezetek, mint a szabadidősport aktív kezdeményezői. Te úgy szerepeltél előadóként, mint a Nemzeti Szabadidősport Szövetség elnöke. Milyen feladatokra vállalkoztál, és gondolsz a nyugdíjasokra itt is?
A szabadidősportban igen, tehát abszolút beletartozik a szabadidősportban a születéstől a temetőig mindenki. Azt kell mondanom, hogy ez a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, ez ha nagyon sokféle van összekeverve, tehát nem zöldségek, nem gyümölcsök és nem ruhák, hanem nagyon sokféle szövetség szerepel benne, különböző érdekekkel, nagyon nehéz. Én csak május óta vagyok az elnök, és azóta egyre jobban látom, hogy viszonylag nehéz okosnak és logikusnak és értéket teremtőnek lenni benne, amikor maga ad annyi minden nehézséget. De azért azt nem zárja ki, hogy mint szabadidősport, vagy mint a Magyar Természetbarát Szövetség, tehát azok a sportek, ahol aztán tényleg van sok idős is, hogy olyan kezdeményezzünk, amivel egy kicsit jobban meg tudjuk szólítani, és most én mindig úgy érzem, hogy az a feladatom, akiket a nulláról az egyre, tehát kihozni a karosszékből egy kis sétára a Margit-szigetre, egy kis gyaloglásra, és utána most már foglalkozik aztán a Magyar Természetbarát Szövetség, vagy más velük, hogy menjen nagy túrára a hétvégén, 10 kilométre, 20-ra, vagy 8-ra. És ugyanez vonatkozik a gyerekekre is, hogy azt szeretnénk, ha valami olyan gyerekeket, aki a heti két tesi órán kívül semmit nem mozog, és őket kicsit olyat kitalálni szabadidősportban, ami értéket ad, amit szeret, amint szórakozik, és amin ha két bal lába van, vagy nagyon túlsúlyos, akkor is megdicsérem, hogy mit csinál, hogy csinál, legyen sikerérménye, legyen öröm, jöjjön el máskor is.
Köszönöm szépen. Monspart Saroltát hallották, aki őt bemutatta, Áment Erzsébet volt.
Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Az egyes interjú megtalálható a Civil Rádió Facebook oldalán, de hallgathatnak minket podcast oldalunkon is. Ennek címe cba.media/60 túl. Mai magazin készítői voltak Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit. Nevükben is elköszön a szerkesztő, Ámen Zsóka. Viszont hallásra mához 4 hétre, február 28.